Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Szabó András, aki a Civil Rádió október 28-a és november 3-a közötti időszakban elhangzott műsoraiból, ez alkalommal a következő két műsort ajánlja a kedves hallgatóknak. Elsőként a Kapocs Ifjúság Segítő Magazin kedden este elhangzott műsorát hallgathatják meg, amelyben Szabó András, a műsor szerkesztője és műsorvezetője, személyes történelem címmel, Kallós Violával, Borbás Gergővel és Kardos Kirával, holokauszt túlélők megszólaltatására létrehozott programról, illetőleg az emlékezés fontosságáról beszélgettek. A második órában aztán a Színpadkép november 2-án szombaton elhangzott műsorát ismételjük meg, amelyben a műsor szerkesztője és műsorvezetője Józsa Ágnes a következő címszavakkal műsorismertetőkkel foglalta össze a műsorban elhangzott fontosabb információkat. Győri Balat 45 éves, erről Velekei Lászlóval beszélgetünk. Darai Tamással, Mohácsi Szilviával, Bánkuti Andrással, Kerényi Miklós Dávid balettművésszel a szerepeiről váltunk szót. Aztán Itt élet, Katona József Színház a kamrában, majd Medievé filmszemle és Animal Miszké zenekar új évadáról lesz még szó. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Személyes történelem, hogy tanulhassunk a múltból. Borbás Gergővel és Kardos Kirával egy olyan programról beszélgetünk, amelyben fiatalok holokauszt túlélőkkel találkoznak. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban mindkettőtöket.
Jó estét!
Jó estét, köszönjük!
Örök, hogy eljöttetek ide, különösképpen azért is, mert egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami nagyon érzékeny sok embert érint, és tulajdonképpen engem mindig csodálkozással tölt el, meg néma tisztelettel, hogyha valaki fiatalon olyan dolgokkal is foglalkozik, ami talán az ő életkorát is meghaladja előre vagy hátra. Mind a két irány fontos ebben az értelemben. A jelennel hogyan bánunk, az azon múlik, hogy hogyan bánunk a múltunkkal, meg a jövőnkkel, mondanám én ilyen nagy emelkedetten. De igazából mielőtt belekezdenénk egy érdekes történetbe, egy programba, aminek az a neve, vagy személyes történelem, talán előbb egy pár szót magatokról mondjatok, ki csoda itt, kivel ülök én itt, például Kira, te ki vagy?
Én Kardos Kira vagyok, most vagyok 17 éves gimnazista, én 2 éve veszek részt ebben a programban, és én nagyon szeretem, és úgy érzem, hogy a szívügyemmé vált ez az egész program, és én tényleg nagyon szeretem, és hogyha tudok, akkor majd jövőre is részt szeretnék ebben venni.
Köszönöm.
Én Borbás Gergő vagyok, én hol is kezdjem? Színház csinálónak szoktam magam mondani, mert nagyon sok szerepben vagyok a színházban. Van az Itt és Most társulat, ahol társulati tag vagyok, ott improvizációs színházzal foglalkozunk alapvetően, játszunk és tréningeket tartunk, és van nekünk egy színházunk, az Itt és Most Színház és Közösségi Tér, aminek vagyok a művészeti vezetője, és akkor időnként rendezek ilyen-olyan előadásokat, meg csináljuk a személyes történelem projektet, meg tanítok improvizációt, például a Kirának, úgyhogy ilyenekkel foglalkozom.
És azóta telefonba bekapcsolódott egy másik, a programot vezető, vagy legalábbis meghatározó munkatárs, Kallós Vila, aki itt van a telefon másik végén. Halló? Szervusz!
Halló, jó estét kívánok mindenkinek!
Most azt játszunk, hogy bemutatkozóst játszunk, hogy pár mondatot igen, mondanál magadról, hogy te ki-e vagy ennek az egész programnak, annyit tudunk, hogy Kallós Vila.
Igen, én Kallós Vila vagyok, és közösségi színházzal foglalkozom, és 2018-ban engem keresett meg egy holland produkció ennek a ifjúsági programnak a magyarországi adoptálásával.
És akkor te az adoptőr vagy ebben az egész történetben, ugye az egyik adoptőr Gergővel együtt, ugye?
Igen, igen, pontosan.
Szerintem, ha már itt elkaptalak téged, mell is mondhatnád, hogy tulajdonképpen mit a történet, 2021 van. Tehát eltelt 3 év tulajdonképpen, és te adaptálni kezdted ezt a programot, ami tulajdonképpen azt is elmondhatod, hogy micsoda, és mit adaptáltál, mi lett belőle.
Rendben, hát alapvetően az egész programnak a váz az nagyon egyszerű, arra épül, hogy fiatalok találkoznak időskorú budapesti lakosokkal, akik még személyesen élték meg a II. Világháborút, és a beszélgetések alkalmával osztják meg a személyes történeteiket az általunk toborzott fiatalokkal, és ezek alapján, a személyes beszélgetések alapján készítünk egy színházi előadást, amit maguk a fiatalok adnak elő, akik részt vettek a beszélgetéseken is. És tulajdonképpen...
És úgy tudom, most napirenden van egy mozi is, ugye? Ami ezt követően majd film is lenne, ugye ez a másik?
Igen, pontosan erre szerettem volna kifutatni a történetet, hogy 2 éven keresztül színházi előadásokat hoztunk létre. Ezek mindig ilyen helyspecifikus színházi előadások voltak, tehát nem konvencionális színházi terekben játszottuk az előadásokat, hanem utcákon és olyan terekben, amik maguk is kapcsolódtak a történetek eredeti helyszínéhez. Viszont ugye idén a világjárvány miatt nem az volt a célunk, hogy színházi előadást készítsünk, hanem egy interjúfilmet készítettünk a program eddigi budapesti 3 évének a résztvevőivel, és most egy olyan filmen dolgozunk, ami pedig a kortárs budapesti helyszíneken animált elemekkel eleveníti meg a személyes történeteket, amiket a program keretében hallhattak a fiatalok maguk is.
És úgy tudom, velünk maradsz egy ideig, és aztán, hogyha időnként adódik bekapcsolót és jelentkez is, jó? És alapvetően neked is fölteszem a kérdést, meg Gergőnek is, meg tulajdonképpen Kiránok is. Mit alapvetően a cél? Mert ugye azt látjuk, hogy egy fiatal ember beszélget egy idős emberrel, ma egyébként holokauszt ügyben nagyon nehéz a dolog, 70-77 éve lett vége, szerencsére nagyon régen a II. Világháborúnak, és nagyon kevés ember maradhatott már meg, aki személyesen emlékszik. De mi igazából ezzel az egészen a célotok? Mind a hármatoknak mondom.
Én szerintem nagyon fontos cél ezeknek a történeteknek az átörökítése. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy azzal, ahogyan egy idős ember elmeséli a királyoknak, tehát a középiskolás fiataloknak a történetét, azzal a fiatalok valahogyan, mindig azt érzem, hogy megkapják ezeket a történeteket, tehát társtulajdonosai lesznek ezeknek a történeteknek, és aztán ez változtat szerintem az ő életükön is, de ezt majd a király elmondja, hogy ez így van-e vagy sem, de aztán a színház, vagy jelen esetben a film eszközével pedig ezeket a történeteket tovább meséli. És ahogy mondtad, sajnos el fog jönni az az idő, amikor már nem fogunk ilyen történeteket közvetlenül kapni a túlélőktől. De lesz mit nekünk tovább mesélni ennek ellenére is.
Igen, és?
Igen, hogy szerintem ebben még az is jó, hogy nekünk ez egy történelem, tehát nekünk annyira egy ilyen távoli időségben van ez az egész, hogy nekünk mi ezt úgy kapjuk meg, hogy jó, akkor itt volt a háború, és ez is ez történt, és akkor mi így ennyit kapunk így úgymond az iskolában, viszont így sokkal élőbbé és valódibbá válik ez az egész, és nem csak egy ilyen mese, vagy egy ilyen történet lesz számunkra, hanem ez tényleg a valóság, és realizáljuk, hogy ez tényleg így történt.
És Viola, szerinted mi itt a cél? Tudod-e kiegészíteni az előttem a elmondottakat?
Igen, talán csak azt emelném ki, hogy az egész programnak a személyesség egy nagyon fontos eleme, tehát hogy a találkozások maguk sem arról szólnak, hogy történelmi tényleg, hogy gyűjtsenek a fiatalok azoktól, akik még tudnak mesélni, hanem hogy az ő saját emberi megéléseiket tudják továbbadni, és a fiatalok is a saját nézőpontjukat, érzelmeiket, gondolataikat hozzáadják az előadás, illetve jelen esetben a film elkészítéséhez. Tehát, hogy ez annyival több, mint amit így meg tudunk kapni majd egy archívumból, hogy megszületik azokban a pillanatokban a találkozás öröme, amikor tényleg lehetőségünk van beszélgetni ezekkel az idős emberekkel, és ez egy olyan fajta tudás ad azoknak, akik részt vesznek a programban, ami mélyebb sokkal, mint egy másod vagy harmad kézből származó információ vagy tudás.
Ne vegyétek provokatív kérdésnek, de azért nem egy tipikus, amit ti csináltok. Ti miért csináljátok ezt? Van-e valami személyes indítatás, hiszen egész a program személyes történelemről szól, mert az is nyilván, hogyha valaki a történelemre érzékeny, az de jó lenne a világot jellemezni, de az, hogy erre ti erőt vettetek, és ezzel akartok foglalkozni, az személyesen is érdekel engem, ha már maradunk ennél a személyes szónál. Melyikötök válaszol?
Én egy olyan közegbe jövök, ahol egyrésztről nagyon sok történetet hallottam, nagyon sok háborús történetet is hallottam.
A szüleim, igen.
A szüleim, nagyszüleim, és nagyon sok olyan emberrel találkoztam picikorom óta, aki folyamatosan mesélt erről. Uh-huh. Nálunk voltak ilyen családi ebédek, és én egyébként, nagyon vicces, hogy ez most így előjön, tehát én egyke vagyok, uh-huh. és felnőttek között nőttem fel, uh-huh. és folyton vacsoraasztalok körül játszottam és rohangáltam, és nagyon sok minden ráragad egy gyerekre, amiről beszélgetnek, vagy mesélnek a felnőttek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy valahogyan, ahogyan elkezdtük ezt a programot, azt éreztem, hogy ahogyan látom, hogy mesélnek ezek az idős emberek, látom a szemükben, hogy valaki ezt először meséli el, és nagyon megérint ez a helyzet. És fiatalokkal is dolgozom, és nagyon megérint, hogy eddig minden a programban résztvevő fiatal olyan érzékenyen nyúlt ehhez a témához, annyira megérintette őket, annyira érdeklődő volt, annyira izgalmas kérdéseket tettek fel, hogy ahogyan látom ezeket a találkozásokat, onnantól kezdve azt érzem, hogy ezt megéri csinálni, ezt van értelme csinálni, és még nem beszéltem a nézőkről, akik aztán megkapják ezeket az előadásokat.
Oké, most Kirára nézek, és aztán szerintem Violát is meg fogjuk kérdezni, igen.
Hát engem egész kiskorom óta érdekel ez a második világháború témaköre. Én nekem fogalmam sincs. Nem tudom. Ez az, hogy nem tudom megmondani miért, mert egyszerűen fogalmam sincs. Nagyon sok ilyen témájú könyvet olvastam, vagy történetet, és én fogalmam sincs, hogy miért. Én például azt hiszem, egy karácsonyra én ilyen második világháborús könyvet kaptam, ahol ilyen tankok voltak benne, és valamiért azt is elolvastam, és az is érdekelt, és nem tudom megmondani, hogy miért, vagy hogy ez egyáltalán hogy jön, de egyszerűen érdekel, és ez így csak egy ilyen késztetést érzek.
Aha. És egy picit rád kapcsolódnék Kirára, mert most valami, abban, amit mondtál, valamit nagyon magaménak éreztem, hogy azért foglalkozunk ezzel, mert nem értjük. Aha. Mert nem értjük, igen. hogy ez hogy történhetett meg, és mert meg akarjuk érteni a megérthetetlent, és ez egy ilyen nagyon hangzatos mondat, de tök fontos szerintem az, hogy ez felfoghatatlan. Tehát se a háborúnak, vagy se azoknak a szörnyűségeknek, amik a második világháborúban történtek, és különösen ami a holokauszt vagy a népirtások alatt történik, annak nincsen racionális oka. Ez nem megmagyarázható.
Egyetértek. Abszolút egyetértek. És erről mindig ez is levegőben kell tartani, hogy mindig is tudjuk, hogy ezt...
Meg valahol az ember mindent meg szeretne érteni. És tudjuk, hogy nem lehet, de mégis valahogy kutatjuk, hogy ennek mi az értelme ennek, ami megtörténik.
Megkezdjük Violát. Te? Violát, te miért?
Igen,
mert személyes a dolog.
A megérthetetlen megértése az egy jó mondat szerintem. Én azt hiszem, hogy nagyon érzem azt a szükséget, hogy a saját társadalunkban, a saját történelmünknek jobban a birtokosává váljunk. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek az események, ezek láthatatlanul is meghatározzák a mai napig az életünket, akár személyes családi történetek, történések, traumák formájában, akár közvetetten, hogyha elkövetőknek, vagy csak szemtanúknak is vagyunk a leszármazottaim, hiszen ez egy-két generációval történt előttünk, tehát nem annyira távoli múlt, és én azt gondolom, hogy meghatároz az életünket akkor is, ha nem foglalkozunk vele, és ha viszont foglalkozunk vele, akkor valamit tényleg megértünk saját magunkból is, meg abból, ami minket a mai napság körülvesz. És a másik kérdés az pedig, hát ugye egy politikai kérdés, hogy miért úgy foglalkozunk, akár a holokauszt témájával, ahogy foglalkozunk, hogy miért van ennyire polarizálva Magyarországon a közbeszéd, ezek körül, a témák körül, sajnos nincsen egy egységes tiszteletadás, vagy egy olyan fajta emlékezés akár a második világháború áldozatairól, amiben mindenki részt vehetne pártállástól, családi háttértől függetlenül, és ez a program egyelőre kicsiben, de annak próbál platformot teremteni, hogy eljöhessenek azok, akiket ez a téma valamilyen szinten érdekel, vagy tudnak hozzá kapcsolódni, és emlékezhessenek, és gondolkodhassanak erről a témáról. Attól függetlenül, hogy éppen milyen világon mutatják, tehát hogy a személyesség, vagy a személyes történeteknek a készhez kapása, szerintem erre biztosít egy lehetőséget.
Kapocs Ifjúság segítő magazinba Borbás Gergővel, Kardos Violával, Kardos Kirával és Kallós Violával kezdtünk egy olyan érdekes történetről beszélni. Érdekesnek nevezem azért is, mert ugyan személyes történelemről szól és a múltról, és arról, hogy tulajdonképpen a második világháborút megélt emberek történeteit próbálják ma a fiatalok, ha tetszik, újra életre segíteni, és egy kicsit újra átélhetővé tenni. Mert azért is már arról kezdtünk beszélni, hogy ennek rengeteg személyes vonatkozását még tulajdonképpen nem is igazán foglalkoztunk, éltünk meg. Az az igazság, hogy az a veszély, hogy elvesznek a történetek az idősek emberekkel szemben, az talán ebben a programban például egy nagyon fontos védekezés, megelőzés, talán még az a pár ember, aki létezik, hagyd mondja el a történetét. Nekem mindig az az érzésem, hogy kicsit megkésett is. Nem gondoljátok?
De gondoljuk. Tehát, hogy ez milyen jó lett volna elkezdeni 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. Sajnos nem kezdték el, vagy nem így kezdték el. De közben meg milyen jó, hogy most van, és akkor ezért szoktam mindig azt mondani, hogy a Violával nagyon-nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ez a program évről évre létre tudjon jönni, és pályázati forrásokat és támogatókat keresünk, mert most már viszont minden év, amikor ez nem történik meg, azt érzem, hogy egy elvesztegetett év, és óriási hiba. a mi óriási hibánk, hogyha ez nem történhet meg évről évre, mert egyre kevesebb túlélő van, egyre kevesebb történet. De...
Nekem azt tetszik a programotokban, hogy egy generációs emlékező képességet próbáltuk fejleszteni. Tehát arról szól a dolog, hogy szerintem akkor érdekes az ember, és attól érdekes a világ, hogyha tanulni képes. Tanulni képes minden olyan dolgot ki tud elővéden és meg tud előzni, ami tragikus, és tanulni tud olyanból, amit meg lehet megemel. És ez sajnos elkerülhetetlen azt jelenti, hogy ezeket a történeteket ismernünk kell. Át kell tudnunk élni, tudni részben is egészben.
Azért, mert ezek nem az, tehát ez nem a holokauszt túlélő története valójában. Ez nem annak a néninek és a bácsinak a története, hanem ez a mi közös történetünk. Ez, mi attól vagyunk azok, akik vagyunk, mert ez megtörtént velünk, és lehet, hogy nem a királyval személyesen, de a királyban és bennem is ezek a történetek tudattalanul is bennünk vannak. Megkapjuk ezeket a történeteket, és már az, hogyha ezeket ki tudjuk hangosítani, vagy explicit el tudjuk mesélni egymásnak, már azzal is, hogy mondjam, fejlődik a saját átérző képességünk, fejlődik az, ahogyan a világra nézünk, mint ahogyan itt a zene alatt beszélgettük. A holokauszt az bizonyos szempontból unikális, és bizonyos szempontból pedig nem unikális. Tehát, hogy népirtások, genocidiumok azóta is történnek sajnos a világban, és előtte is történtek. Ezekről beszélnünk kell.
És muszáj emlékeznünk.
És muszáj emlékeznünk rá.
Hadd kérdezem még itt azt hiszem a telefonvonalban, mert abban maradtunk Violával, hogy a idő után el kell őt engedni, mert vannak más elfoglaltsága is, hogy Viola, nehéz találni még idős embereket ennek a programnak a hogy értsük meg, interjúvalására?
Szerencsére nem nehéz. Leginkább ismeretségi körben fut szét a híre annak, hogy létezik ez a program, hiszen valamennyire így bizalmi alapon is csatlakoznak hozzánk idős történetmesélők, tehát, hogy nyilván nem mindenki számára evidens ezeket a történeteket megosztani, de én azt látom, hogy minden évben akár több történetmesélőt is megkereshetnénk. Az a helyzet, hogy ennek a programnak inkább a minőség és a mélysége az, ami különlegessé teszi, és nem pedig a számok, tehát, hogy minőségben tudjunk ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, az azt kívánja meg, hogy egy kis csoport idősel, és egy kicsit nagyobb csoport fiatal dolgozunk egyszerre együtt, és így igazából az előadásokon, illetve a programból születő filmalkotásokon keresztül juthat el egy tágabb közönséghez a munkánknak az eredménye.
Érdekes, amit mondasz, és egyfolytában azért eszembe keresem a minőséget, hogy kell ezt lefordítani. Minőség az azt jelenti, ugye, hogy én számomra, aki nem éltem akkor, átélhetővé teszi a beszélgetést tulajdonképpen azt az állapotot, helyzetet, amiben az ember meséli a maga történetét. Milyen lehetett ott, milyen lehetett az érzés, milyen lehetett ebben az értelemben azokat a stratégiákat megkitalálni, hogy hogyan maradjon valaki életben. Tehát annak az egésznek a hangulatát, ízét és az egésznek a fenyegetettségét kell tulajdonképpen valahol átélnem, az a minőség, ugye jól mondom?
Igen, de hogy az átélés és az átérzés a nagyon fontos itt. Tehát ezek nem, soha nem kosztümös jeleneteket játszanak a fiatalok, hanem mindig nagyon fontos szempont az, hogy a jelenből tekintünk vissza ezekre a történetekre, és reflektálunk is arra, hogy a jelenben történik az emlékezés, és nem kosztümös filmet és kosztümös előadást rendezünk, hanem a fiatalok a saját ruháikban, a saját tereinkbe hozzák vissza ezeket a történeteket.
Ez érdekes, hogy mondasz, mert ugye ha valakivel beszélünk, aki régi történet birtokosa, és tulajdonképpen picit ilyen szempontból nem csak ajándékoz, hanem meg is szabadul egy kicsit ennek az egésznek a terheitől, az egyik oldal, a másik oldal meg átérezhetővé kell tennünk, hogyha színházat csinálunk, vagy filmet csinálunk azoknak az embereknek számára, akikkel találkozunk. Hogy hogyan tudunk úgy komolyak lenni, ugyanakkor minden részletet nem tudunk elmondani, mert nem tudunk. Hogyan tudunk belehelyezhetővé tenni mindenfajta nézőt, hallgatót, vagy esetleg csak esetleg közönséget ebben az értelemben, hogy az a világ ő számára megmozduljon.
Kira, elmeséled azt a jelenetet, amit csináltunk, és amiben te voltál a januári előadásban?
Igen, igen. A mi jelenetünkben négyen szerepeltünk összesen, abból, hát ez egy néma jelenet volt, mondhatni egy ilyen emberbáb jelenet volt, amiben nem volt semmi beszéd, csak zene ment alatta, és különböző képekben képekbe álltunk bele, mint például, hát ketten voltunk benne, és volt kettő ember, aki mozgatott minket. Tehát mi tényleg olyanok voltunk, mint egy bábok, hogy nem mozdultunk, csak akkor, hogyha mondjuk a kezünket a fejünkre tettük, vagy tették, akkor mi azt ott hagytuk. És voltak olyan képek, hogy például én elől térdeltem, és mögöttem így lőttek. Mint a kezükből pisztolyt csináltak, vagy forráztak, és a fejem felé, igen. Aztán a következő meg egy olyan volt, ahol ugyanúgy mi vagyunk, csak átöleljük egymást. Szóval ezek váltakoztak, ezek az érzelmek.
Igen, és hogy ezeket a képeket viszont az idősek történeteiből szedtük össze, igen. És akkor a királyiknak a... Nagyon fontos, hogy mi vagyunk a társalkotók Violával ketten, de hogy valójában a fiatalok nagyon sokat dolgoznak az előadás létrehozásán, és akkor a királyiknak volt is egy feladata, igen. Az, hogy szedjék ki a beszélgetésekből azokat a képeket, amik nagyon igen. Képszerűek voltak, mikor az idősek elmesélték. Ezek a helyzetek és ezek a változat, tehát nagyon érdekes az, amit a Kira is mondott, hogy ez a kettő egymás után következő, tehát ugyanaz az ember, aki pisztolyt tartott a fejéhez, utána átöleli, hogy ezek például nagyon átérezhetővé teszik ezeket a helyzeteket, és itt ebben az esetben egyetlen egy szó sem hangzott el.
Ezek azok a kritikus pillanatok, amely sok ember életében sosem a túlélését jelenti, vagy éppen a túlélésem megakadályozását jelentette, tehát érthető ez az egész dolog, de engem azok az helyzetek is érdekelnek, amik a hétköznapokat jelenti. Tehát amitől az emberek nehezen tudják igazából elképzelni ebben a szerencsére békés világból, azt, hogy milyen lehetett akkor abban a világban lélegezni, létezni, enni, aludni, beszélgetni, egyáltalán eltölteni az időt, mert az idő valami féktelenül megváltozik ebben az egész történetben. Hadd kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan mennyire kaptatok segítséget például a történetet elmesélőktől, mert szerintem ők mindenképpen a legfontosabbakat mondták el, de engem az is érdekelne ők, hogy hogyan töltötték az idejüket, nagyon fontos, Anna Frank naplója például erre nagyon sok segítség, hogy milyen elképesztően nehezen telik az idő abban az értelemben, amikor az ember be van zárva egy bizonyos térben, és nem akar belekeveredni abba, túl akarja élni ezt az egészet, hogy hadd kérdezem, hogy ha már itt csak hangosan gondolkodtam, ezt csináltam tulajdonképpen. Hadd kérdezem, hogy ezeket az előadásokat, ugye játszottatok, volt egy előadás, mi volt annak a címe?
Kint sincs senki.
Ezt az előadást, hadd kérdezem, nyilván játszottátok fiatalok előtt, ugye?
Igen.
Hadd kérdezem, látta ezt az előadást például valamelyik idős ember, aki például alkotója is volt, vagy legalábbis szellemi forrása is volt ennek a dolognak?
Igen.
És hogyan fogadták ők például? Ők érdekelnek engem, nem a fiatalok, most első pillanatban elnézést kérek érte.
Úgy hogyan fogadták az idősek?
Egyrészt
gyönyörű volt látni, ahogy ők jönnek velünk. Ez egy mozgásos előadás volt abból a szempontból, hogy a közönség mozgott, és a városnak különböző terén járkált januárban a hidegben. És mindig az volt, hogy azt jelezték vissza az idősek, hogy ez egy picit hasonlít is arra, amit én mondtam, meg egy picit nem. De hogy érzetre, meg hangulatra viszont olyan, hogy ez volt a visszajelzés. És ez pont abból adódik, hogy mindig valamint változtatunk, valahogyan aktualizáljuk. És akkor, amikor visszaértek a kőleves vendéglőbe, ott volt a vége az előadásnak, ahol összegyűlt az összes néző és az összes szereplő, akkor ott körbe tudtak menni, és a fiatalok hát szinte ilyen plakátszerű rajzokat rajzoltak a családokról, azokról a családokról, akikről meséltek az idősek nekik. És akkor gyönyörű volt látni, ahogyan felismeri az idős ember azt a saját családját, és ahogyan ő mesélte. És azt mondtad, hogy a legfontosabbakat mesélik el az idősek, de ez nem...
Ő számukra.
Az ő számukra a legfontosabbat, ami nagyon sokszor nem amit mi gondolunk legfontosabbnak. Tehát, hogy nagyon sokszor a apróságokat mesélnek el, pici dolgokat. Például volt egy hölgy, aki azt mesélte el, hogy ő gyerekként vitt magával egy bőröndöt, amit az apukája bízott rá. És hát egy gyerek nagyon kíváncsi, hát nyilván belenézett ebbe a bőröndbe egy ponton túl, és volt benne egy-két ilyen aranyékszer, meg egy-két tárgy, de valójában az apukája és az anyukája közti szerelmes levelezés volt ebben a bőröndben, amit ez a gyerek cipelt magával a háborúban. és aztán utána nagyon érdekes volt az is, hogy ezt elmondta azt hiszem az apukájának, és ő meg leszúrta, hogy az egy privát dolog, ezt nem kell neked megnézni.
Megmaradt a bőröd, hadd kérdezzem.
Elvileg megmaradtak a levelek, de nem, de, de